Kedves kollégák, hölgyeim és uraim! A téma, amiről beszélni szeretnék, a szívműködés szabályozása és a szívelégtelenség. Hát vágjunk mindjárt a közepébe. Íme az emberi szív. Itt láthatjuk a bal oldalon. Még a jobb oldalon egy olyan humán, tehát emberi szív preparátumot láthatunk, ahol a koszorúsi rendszert egy színes festékkel feltöltötték, és jól láthatóvá tették. Ugye megítélhető, hogy ez a koszorúsi rendszer egy nagyon finom és sűrű hálózattal rendelkezik. Ez biztosítja a szívizomnak a folyamatos oxigén és tápanyag utánpótlását. Én összeállítottam néhány érdekes adatot a szívről. Engedjék meg, hogy néhány szóban ezt ismertessem. Ugye egy kiváló hasonlat az, hogy az emberi szív az körülbelül öklömnyi méretű. Mindenki, hogyha megnézi a bal öklét, és nincs szívelégtelensége, vagy valamilyen más okból bekövetkező szív megnagyobbodása, akkor ez a hasonlat stimmel. Ugye a szívizom nagyon jól bírja az úgynevezett hipoxiás, vagy oxigénhiányos állapotokat, amióta akut infarktusban rendszeresen katéterezünk betegeket, és amióta akut szívinfarktusban helyreállítjuk a koszorúér keringést, tudjuk, hogy körülbelül, ha ezt 4 órán belül, az elzáródást követően, a fájdalom keletkezését követően 4 órán belül megtesszük, akkor a szívizom teljes mértékben magához tér, és 1-2 nap múlva ugyanúgy dobog, ugyanúgy működik, mint az infarktus előtt. Ugye annak ellenére, hogy a szívizom rengeteg oxigént fogyaszt, úgy, mint az agy, de élesen különbözik ebből a szempontból az agy működésétől, mivel tudjuk azt, hogy az agyszövet az néhány perces, vagy maximum 5-10 perces hipoxia, azaz oxigénhiányos állapot után irreverzibilisen, tehát visszavonhatatlanul károsodik. Néhány érdekes adat. Ugye Magyarországon az átlagos élettartam az 75 év. Ez úgy jön össze, hogy a férfiak 70-71 évre számíthatnak most, tehát az újszülött fiú babák, míg a hölgyek azok olyan 77-78 életévre számíthatnak, az újszülött lány csecsemők. Így nagyjából összejön ez a 74-75 év, és ugye meglepően nagy szám az, hogyha ki akarjuk számolni, hogy körülbelül hányszor húzódik össze egy átlagos élettartam alatt az embernek a szíve. A szám bőven 1 milliárd fölött van, 1,5-2 milliárd, ami egy óriási szám. Ugye régi görög filozófusok mondták azt, hogy az élet az első szívütéstől kezdődik, és az utolsó szívütésig tart. Legyen ez 1 év, vagy legyen éppen 75 év. És még egy érdekes adat, ugye a testbe a szív bal kamrája továbbítja a vért, folyamatosan, állandóan, éjjel-nappal, és körülbelül 1 perc alatt 4 liter vért lök ki magából, ennyi kerül a testbe. Ez folyamatos működést feltételezve, 75 év alatt, ugye percenként 4 literrel számolva, egy enormisan magas szám, 150-200 millió liter vért továbbít egy élet során a balkamra. Csak érdekességként Oroszországnak a borimportja, éves borimportja, ezzel a volumennel összevethető, ami inkább csak egy érdekes összehasonlító adat. Most menjünk egy kicsit be a mélybe, és nézzük meg, hogy működik a szívizom. Kérném, el lehet indítani, köszönöm. Itt látjuk a dobogó szívet, és utána ugye egy nagyítás következik, és bemegyünk a szívizomba. Itt látjuk a funkcionális, tehát működő szívizom rostokat. Itt a kis erek, arteriolák, illetve a viszerek is jól láthatóak. Most felvágunk egy izomköteget, íme, és hogyha ebbe az izomkötegbe belemegyünk, látjuk a finom fonalakat, izomfonalakat, amelyekből a szívizom felépül. Ezek a fonalak, ezek már haránt csikolatot mutatnak, és itt jól látható az is, hogy a szívizomnak a működő alegysége, az valójában a működési egység, az 2 ilyen haránt csikolat, közé eső pici egység. Ugye még a képen lehet látni ezeket a zöldes, kékes hengereket, ezek a szívizomnak az erőművei, ezek a mitokondriumok, ezek azok, amik az oxigént felhasználják, és ugye a vércukorral vagy a szabad zsírsavakat elégetik ezekbe a kis erőművekbe, ezek biztosítják az energiát a szívműködéshez. Hát úgy néz ki a működő alegység, itt a baloldali alsó részen ezen az ábrán lehet látni ellazult állapotban egy ilyen működő alegységet, ez egy nagyon pici, néhány mikrométeres alegységnek felel meg, amelyek két típusú fonalból állnak, van egy vastag fonál, és van egy vékony fonal ebbe az alegységben. A vastag fonal az valójában nem más, mint a miozin, ez egy speciális fehérje a szívizomban. A vékony fonal pedig számtalan különböző fehérjéből épül föl, de az egyik legfontosabb alkotó része az az aktin. Hát miért emeltem én ki a miozint és az aktint? Hát azért, és erre tulajdonképpen büszkék lehetünk, mindkettőt magyar kutatók fedezték fel Szegeden, egyiket maga Szentgyörgyi Albert, ugye ez volt a miozin, a másikat pedig a helyetteseként dolgozó Straubev Bruno, aki a köztársasági elnökünk is volt, ha jól emlékszem rá. Ha az összehúzódásról beszélünk, ugye az történik ezekben a kis működő alegységekben, hogy a vékony fonalak az összehúzódás során becsúsznak a vastag fonalak közé. Ez jelenti az összehúzódást. Na most ugye számtalan több millió ilyen alegységből épül föl a szívizom, ez az összecsúszás egy időben zajlik, és ugye mivel egy alegység olyan 20-30-40%-kal megrövidül, ez azt jelenti, hogy az egész szívizom körülbelül 20-30-40%-kal meg tud rövidülni. Ez a ciklus, ez oda-vissza zajlik, tudnék az összehúzódást követően, amikor ellazul a szívizom, speciális körülmények között majd mutatni fogom, ekkor a vékony fonalak kicsúsznak a vastag fonalak közül, és helyreáll az eredeti állapot, az úgynevezett ellazult állapot, ez jelenti a szívizomnak az ellazulását. Hát nézzük meg ezen a felvételen, nem tudom mennyire lehet majd ezt jól látni, hogy hogy is néz ki ez a bizonyos összecsúszás, tehát amikor a felül lévő vékony fonal jobbra elcsúszik a vastag fonalak közé. Ugye lehet látni, hogy itt kalcium kötődik a vékony fonalakhoz, átrendeződik a vékony fonalak struktúrája, bekövetkezik egy evezőszerű mozgás, ez az, ami meghúzza a vékony fonalakat, és ugye addig, amíg a kalcium kötődik a vékony fonalak környezetébe, ez az evezőszerű mozgás folyamatosan ismétlődik, és teljes mértékben becsúszik a vékony fonál a vastag fonalak közé. Majd ugye az ellazulás úgy következik be, hogy a kalcium az eltűnik a vékony fonalak környezetéből, és ezáltal ugye megszűnik ez az evezőszerű mozgás, és a vékony filamentumok, a vékony fonalak visszacsúsznak az eredeti helyzetükbe. Hát miután röviden bemutattam a szívizom szerkezetét és a szívizom működését, beszéljünk egy kicsit a szívelégtelenségről, ami a szívizomnak az egyik legfélelmetesebb, legrosszabb indulatú betegsége. Ugye, hogyha általában a szívelégtelenségről beszélünk, tudnunk kell, hogy van egy bizonyos ciklus, amin valójában mindenki végigmegy, ugye a vége az a halál, tehát ilyen értelemben ebben nincs vita, de az, hogy bekövetkeznek-e különböző súlyos szövődmények, amelyek a szívizmot érintik, ez azért esetleges, ezt nagyon jól lehet befolyásolni megfelelő, megelőző intézkedésekkel és életmóddal. Hát induljunk el ezen a cikluson. Ugye, amikor megszületünk és felnövünk, mindenkinek vannak rizikófaktorai, ezek lehetnek öröklött tényezők, ezek nagyon nehezen befolyásolhatóak, és lehetnek olyanok is, amelyeknek a hajlama öröklődik, ilyen a magas vérnyomás, a magas koleszterin szint és a cukorbetegség. Ugye ezek nem direkt módon öröklődnek, de ha van egy család, ahol nagyon sok cukorbeteg van, mármint hogy a családon belül, akkor egy bizonyos hajlama mindenkinek van, ugye úgy szoktuk mondani, hogy polifaktoriálisan, tehát egy bonyolult öröklődéssel a hajlam öröklődhet, de ha megfelelő életmódot folytatunk, akkor ezt a hajlamot meg lehet előzni, vagy magát a betegség kialakulását is egy nagyon késői állapotra lehet tolni. Hát vannak aztán olyan rizikófaktorok, amelyek teljes mértékben az egyéntől függenek, ezek ilyen felvett rossz szokások, ilyen például a dohányzás, vagy a nagyon nagy mennyiségű alkoholnak a fogyasztása, ugye ez a krónikus alkoholizmus. Nos, vannak még egyéb rizikófaktorok is, de ezek a legfontosabbak. Ugye ezek az életévek során előbb-utóbb károsítják az ereket, és ugye mivel a koszorús erek is az érrendszernek a részét képezik, ezek is károsodnak, ugye elzsírosodnak, elmeszesednek, és előbb-utóbb, hogyha ez a folyamat súlyos, bekövetkezik a szívizomnak az úgynevezett oxigénhiányos állapota, ezt szoktuk angínának nevezni, ezt elég jól ismerik a köznyelvben is ezt a fogalmat, hogy ez a mellkasi fájdalmat jelenti, és hogyha ez igen súlyos, akkor bizony bekövetkezhet a szívinfarktus. Magyarországon körülbelül 35-40 ezer ember kap évente új szívinfarktust. Tudni kell, hogy körülbelül a 10-20-30, senki nem tudja pontosan hány százalékuk, nem éri el az egészségügyi rendszert, hanem azonnal meghal. Ezt hívjuk hirtelen szívhalálnak. Ugye, akik elérik a kórházi rendszert, és ott kezelést kapnak, azok már tulajdonképpen túlélők, szerencsések voltak, hogy az akut ritmuszavar az nem ölte meg őket azonnal. Nos, ugye, hogyha egy nagyobb szívizom elhal, tehát nem tudjuk a szívizom keringését idejébe helyreállítani, akkor ugye egy izomvesztés következik be, azaz elveszik a szívizomnak egy bizonyos szegmense, része, ez lehet akár egy 20-30% is, és ugye akkor a maradék résznek kell pótolni a szívizom működését. Ilyenkor a szív megnagyobbodik, és előbb-utóbb szívelégtelenség alakul ki. Lehet látni ezen az ábrán, hogy a szívelégtelenség után már nem sok minden történhet, ugye a következő súlyos állapot az már a végállapotot jelenti, tehát könnyen kitalálható, hogy a szívelégtelenség egy nagyon gyakori és nagyon súlyos betegség. Néhány egyszerű kérdés, és próbálok rá válaszolni. Tehát mi a szívelégtelenség kialakulásának a végső oka? Mi a sejtszintű oka? És mi a probléma a szervezetnek, tehát az egész testnek a kompenzációjával? Hát nézzük először a sejtszintű okokat, amit úgy gondolnak, hogy ez a kalcium anyagcserének a károsodása. Ugye a bal oldalon lehet látni a normál szívizmot, sejtszinten, tehát a szívizom sejt szintjén, jobb oldalon, tehát az ábrának a másik oldalán pedig a szívelégtelenségből izolált szívizom sejt látható. Ugye normálisan van egy kalcium ciklus a szívizomban, van egy kalcium raktár, van egy kiválasztó csatorna, ahonnan a kalcium hirtelen ki tud kerülni az összehúzódásra képes fehérjék környezetébe, ez ugye a vékony fonál környezetébe, és hogyha ez megtörténik, akkor a szívizom összehúzódik. Ugyanakkor van egy pumpa, amit kalciumpumpának neveznek, ez óriási sebességgel visszapumpálja a kalciumot a raktárakba, a raktárak a sejten belül vannak, és ilyenkor a szívizom azonnal elernyed. Tehát valójában ugye van egy ilyen mondás, hogy a szívizom összehúzódása úgy követi a kalcium koncentráció változását, mint az embert az árnyéka. Ha van kalcium, mindig összehúzódik, ha nincs kalcium, mindig elernyed. Ugye a szívelégtelenségben ez a mechanizmus károsodik, elsősorban a kalciumnak a felvétele lassul le, a kalcium pumpa mennyisége csökken, és ezáltal a raktárak üresek maradnak, és a vékony fonalak környezetében magas marad a kalcium szint, ahogy ezt ábrázolni próbáltam. Miért baj ez? Azért baj, ugye, ha végigvesszük, mert ugye a megfelelő kalcium anyagcsere nélkül, tehát hogyha ez károsodik, akkor mindig károsodik a szívizomnak az összehúzódása és az ellazulási funkciója. És ami még nagyobb baj, hogy mivel a kalcium nem tűnik el megfelelő gyorsasággal és mennyiségben a szívizomsejtekből, emiatt ez ritmuszavarokra hajlamosít, tehát ez az oka annak, hogy szívelégtelenségben gyakori lehet a hirtelen szívhalál. Most nézzük meg, ez volt a sejtszint, hogy mi történik az egész test szintjén, tehát az egész szervezet szintjén, ugye milyen szabályzó rendszerek vannak, és ezek hogyan károsodnak. Ugye két olyan szabályzórendszer van, ami egyértelműen károsodik a test szintjén is, szívelégtelenségben. Az egyik az úgynevezett hormonális szabályzórendszer, a másik pedig az idegi szabályozás. Mind a kettő túlaktiválódik. Majd mutatni fogom, ami nem jó. Ugye hormonális szabályzórendszer, nagyon sokaknak a hormonok, azok csak a nemi hormonokat jelentik, ez egy óriási tévedés. Rengeteg egyéb hormonunk van. Nyilván szívelégtelenségben azok a hormonok a lényegesek, amelyek a só és a vízháztartást szabályozzák. Hát nézzük meg, mi is történik. Ugye ez a sémás ábra elég jól mutatja, hogy mi történik szívelégtelenségben. Ugye ez egy olyan szív, amelyeknek a csúcsi része elvékonyodott, tehát egy nagy elülsőfali csúcsi infarktus után van ez a képzelt beteg. Ugye ilyenkor, mivel a pumpa funkció károsodik, emiatt a perc térfogat, tehát a kilökött vérmennyisége csökken. Csökken a perc térfogat, és a szívizom nem képes olyan vérnyomást fenntartani, mint normál körülmények között. Általában a vérnyomás is igen alacsony. Előrehaladott szívelégtelenségben. Mi történik emiatt? Ugye aktiválódnak ezek a rendszerek, amiket mondtam, az idegi és a hormonális szabályozás, mind a kettő túlaktiválódik, ez azért következik be, mert a szervezet az nem a szívet védi, hanem az egész organizmust, az egész testet, és ugye a szervezet mindenáron megpróbálja fönntartani a normális perctérfogatot és a normális vérnyomást. Tehát mi történik? Az idegi szabályozás túlaktiválása miatt, hogy a szervezet növeli a vérnyomást, ez az idegrendszeren keresztül történik, összehúzza a kisereket, és ugye egy csomó hormont kiválaszt, amelyek visszatartják a sót és a vizet, emiatt megnő a keringővér mennyisége, hogy mindenáron tartani lehessen a keringővérnek a térfogatát. Jó ez? Rövid távon, tehát egy-két nap szintjén igen. De hosszú távon jó ez? A válasz az, hogy nem. Miért nem? Hát azért nem, mert ugye ezek a mechanizmusok a túlaktiváció miatt az amúgy is rosszul és gyengén működő szívizmot tovább károsítják. Tehát könnyen belátható, hogyha van egy rosszul működő szívizmunk, és mi arra kényszerítjük, hogy még nagyobb vérnyomást hozzon létre, és növelje a munkáját, az előbb-utóbb még inkább tönkreteszi a szívizmot, és beleszaladunk egy ilyen folyamatos körkörös állapotban, aminek a vége rövid távon a halál. Tehát sajnos ezt nem szabad megengednünk, tehát a prognózis javításának, és itt a szívelégtelenség halálozásának a csökkentésének az egyik legfontosabb fegyvere két gyógyszercsoport, egyiket bétablokkolóknak, másikat acegátlóknak hívjuk. Ezek valójában olyan gyógyszerek, amelyek gátolják ezt a túlaktivációt, ugye a bétablokkolók az idegi túlszabályozást, az acegátlók pedig a hormonális túlszabályozást. Nézzük meg, milyen formái van a szívelégtelenségnek. Ugye régen úgy gondoltuk, hogy a szívelégtelenség egyenlő pumpa funkció zavar, tehát összehúzódási zavar. Ez a klasszikus forma. De körülbelül egy évtizedet tudjuk, hogy van egy ellazulási elégtelenség is, és tudjuk azt is, hogy ez legalább ugyanannyira veszélyes, és egy újonnan felfedezett állapot, és nagyon nehéz kezelni ugyanúgy, mint az összehúzódási elégtelenséget. Ha most külön megnézzük ezt a két formát, ugye bal oldalon van az összehúzódási, jobb oldalon az ellazulási elégtelenség, ugye a pumpa vagy összehúzódási elégtelenségben nagyon vékony a bal kamra fala, kitágul a szív, mint egy focilabda, és nagyon nehezen tud összehúzódni. Milyen a típusos beteg? A típusos beteg általában középkorú vagy idős férfi. Ez természetesen nem jelenti, hogy nőknek nem lehet összehúzódási elégtelenségük, de a típusos betegek azok általában férfiak, és olyanok, akiknek sok rizikófaktoruk van, esetleg már több infarktusuk is volt. Ugye ezzel ellentétben az ellazulási elégtelenségnél ott egy kicsi és nagyon vastag szívizmot látunk, és itt az alapvető probléma a szívizomnak a megvastagodása és ellazulási képtelensége. Ez ugyanolyan veszélyes, mint a pumpa funkciózavar. Ugye ennél a másodiknál a fő probléma a kezeletlen és régóta fennálló magas vérnyomás, és pont ezek miatt, mivel ez időskorban gyakori, Az ellazulási elégtelenség típusosan az idős hölgyek, tehát nők betegsége. Ez az ellazulási elégtelenséggel kapcsolatban itt Debrecenben is rengeteg alapkutatást végeztünk. Itt rendelkezésre állnak olyan eszközök, amelyek bizonyos szempontból egyedülállóak. Ugye itt a jobb oldalon a kép alján itt lehet látni, hogy kettő darab vékony tű közé, itt a tűket a bal felső részen lehet látni, felragasztottunk egyetlen egy darab humán, tehát emberi szívizomsejtet, és jelen esetben ez a sejt ugye egy ellazulási elégtelenségben szenvedő betegből származik, és ugye ezt az egyetlen egy sejtet a kísérletekhez meghámoztuk. Ezt nem szó szerint kell érteni, hanem úgy, hogy egy olyan oldattal kezeljük, ez egy szappanos oldat, amelyik leoldja róla a membránokat, és ami visszamarad, semmi más, az gyakorlatilag ezek az összehúzódásra képes fehérjék, minden mást el tudunk mosni. Nos, ennek az egyetlen egy sejtnek tudjuk tanulmányozni az összehúzódási és ellazulási paramétereit, és arra a meglepő felfedezésre jutottunk, vagy inkább megfigyelésre, hogy valójában itt, amikor kialakul ez a vastag balkamra, nem csak a kötőszöveti felszaporodás a komoly probléma, hanem az is, hogy bizonyos az összehúzódásért felelős szívizom fehérjék is rigidebbé, merevebbekké válnak, és sokkal nehezebben tudnak ellazulni. Hát menjünk egy kicsit tovább, és nézzük meg, hogy milyen gyakori betegség a szívelégtelenség. Ugye a azok a betegségek szoktak népegészségügyileg jelentősek lenni, amelyek gyakoriak, és amelyeknek magas a halálozásuk. Nos, nézzük meg. A szívelégtelenség egy nagyon gyakori betegség. Európában az összpopuláció 2-3%-a szenved szívelégtelenségben. Ez csak Magyarországon 200 ezer beteget jelent. Na most a halálozás nagyon magas, még az optimális gyógyszeres kezelés mellett is magas. Általában a betegek 10-15%-a egy éven belül meghal. Tehát, hogyha ezt kivetítjük Magyarországra ezt az adatot, évente egy 20-30 ezeren halnak meg szívelégtelenségben, ami egy kisebb város lakosainak a száma. Tehát a szívelégtelenség igenis egy nagyon gyakori és egy nagyon súlyos betegség. Definiáljuk a szívelégtelenséget, hogy szoktuk diagnosztizálni? Hát úgy, hogy a klasszikus leírások alapján a szívelégtelen betegnek rendelkezni kell típusos panaszokkal, az általában fulladás, fáradékonyság, gyengeség, típusos tünetekkel, csak példának okáira a leggyakoribb ez a tüdő vagy boka vizenyő, tehát víz felszaporodása, de ez még önmagában kevés a diagnózishoz. Egyértelműen igazolnunk kell azt is, hogy valóban károsodott a szívizomnak vagy az összehúzódó, vagy az ellazuló képessége. Tehát például vegyünk egy krónikus vesebeteget, ugye ott is van boka vagy tüdővizenyő, de nincs szívbetegsége, tehát nyilván önmagában ezek a tünetek még nem jelentenek szívelégtelenséget. Tehát mindig mind a háromnak jelen kell lennie. Mivel tudjuk igazolni a szívelégtelenség működésének a károsodását? Többfajta technika van, én most itt csak az utolsóra a legfontosabbra fókuszálnék, ez az ultrahangvizsgálat, vagy echokardiográfiának nevezzük. Ez óriási módon fejlődött ez a technika, és igazi kis forradalmat csinált a kardiológián belül. Manapság ott tartunk, hogy az echokardiográfia nélkül nem is lehet kimondani a szívelégtelenség diagnózisát, és azért nagyon jó ez a vizsgálat, mert olcsó, nem egy véres vizsgálat, nem fájdalmas, és gyorsan lebonyolítható, bármikor ismételhető. Itt ezen a képen azt látnánk, hogy egy beteget ultrahanggal itt vizsgál a kezelő orvos, és ugye itt a képernyőn, az ultrahang készüléknek a képernyőjén közben kirajzolódik a betegnek a szíve, illetve a szívnek a működése. Nos, ha tovább megyünk, ugye ezzel az ultrahangos vizsgálattal, echokardiográfiával tulajdonképpen mindent vizsgálni tudunk a szívizom működésével kapcsolatban. Meg tudjuk határozni az üregek nagyságát, az összehúzódás vagy az elenyedésnek a mértékét, sebességét, meg tudjuk vizsgálni, hogy milyen véráramlási sebességek vannak az egyes szívüregekben, nincs-e olyan véráramlási típus, amelyik esetleg kóros, tehát gyakorlatilag mindent. Ennek az illusztrálására hagyj mutassak két rövid diát. Ugye ez egy olyan felvétel lenne, amelyik úgynevezett háromdimenziós ultrahang felvétel. A jobb felső sarokban a hoztengei, és itt a bal felső sarokban pedig a kereszttengei képet látják egy időben. És ugye azt is lehet látni a bal alsó képen, hogy itt ennél a felvételnél a bal kamrát 17 darab részletre osztottuk, és ennek a 17 darab szegmensnek vagy részletnek a működését külön-külön egymástól függetlenül is tanulmányozni lehet. Mutatok egy másik érdekes képet. Ez a bal kamrának itt a vonalát, illetve a bal kamra üregnek a szélét lehet látni, és itt mintegy kipontoztuk ultrahang technika segítségével a bal kamrának a falát, és külön-külön minden egyes pontnak a mozgását, tehát a mozgási vektorát, hogy milyen mértékben és merre mozdul el, tanulmányozni lehet. Hát nézzük meg, ez egy nagyon érdekes felvétel, ugye egy teljes összehúzódás és egy teljes ellazulás kapcsán lehet látni, hogy mennyire különbözőképpen mozognak a bal kamra izomzatnak a különböző pontjai. Ugyanakkor hangsúlyoznom kell, hogy nem kell ezeket a bonyolult vizsgálatokat minden esetben elvégeznünk. Ugye itt egy olyan felvételt látunk, ami egy teljesen normál, tehát egészséges egyénről készült. Itt ugye annyit lehet látni, hogy a szívizom remekül mozog, nagyon szépen összehúzódik. Felül van a bal kamra, alul van a bal pitvar. A kettő között ez a csapkolódó képlet, ez a kéthegyű billentyű. És ugye jól lehet látni, hogy a bal kamra kiválóan összehúzódik és elernyed, azaz szabályosan működik. Na most, hogyha ehhez képest én egy súlyos szívelégtelenségben szenvedő betegről elkészítem ugyanezt az ultrahangos felvételt, már az állóképen is lehet látni, hogy a szívizom, illetve maga a szív sokkal nagyobb, az üregek egészen enormisan megnőttek, az üregnagyságok, és ha elindítjuk a mozgóképet, lehet látni, hogy a szívizom sokkal renyhébben mozog, nem képes a felül lévő bal kamra rendesen összehúzódni, illetve a teljes összehúzódást követően is a vér nagy része továbbra is a bal kamrában marad, tehát nem képes kiüríteni magából a benne lévő vérmennyiséget. Az előadásomnak a végén beszéljünk egy kicsit a kezelésről. Ugye, hogy lehet a szívelégtelenséget kezelni? Hát számtalan lehetőség van. Én most itt a gyógyszeres kezelési lehetőségről mondanék még néhány szót. Ugye elvben, ha egy szemléletes példát akarunk bemutatni, és mondjuk azt mondom, hogy egy beteg szív, az körülbelül, ugye ez a beteg ló szimbolizálja a beteg szívet, és a beteg szív által elvégzett munkát, itt ez a kocsinak a rakománya jelképezi, akkor ugye hogyan lehet elhúzni ezt a kocsit? Elvileg két lehetőségünk van. Ugye az egyes számú lehetőség az az ostor, tehát hogy elkezdjük ütni-vágni ezt a beteg lovat, amíg bele nem döglik ugye a munkájába, és akkor átmenetileg egy darabig el fogja húzni a kocsit, amíg tényleg el nem pusztul. Nyilván nem ez az optimális lehetőség, hanem az, hogyha mi csökkentjük azt a terhelést, amit egyébként a lónak el kell húznia, és ugye ezt követjük a gyógyszeres terápia kapcsán is. Ha külön megnézzük, hogy mi a célja a kezelésnek emberi szívelégtelenségben, akkor azt lehet mondani, hogy két fő cél van. A legfontosabb cél, ez ugye a halálozásnak és a szövődményeknek a csökkentése. Hát mindig ez általában az összes betegségnél a fő cél, hogy csökkentsük a halálozást. De van egy második cél is, amit életminőségnek hívunk, tehát hogy mindenképpen csökkentsük a beteg tüneteit, illetve a beteg panaszait. Nos, a gyógyszeres kezelésnek ki kell terjednie mindkét körülményre, és ugye a korábban már általam említett két gyógyszercsoport, tehát ezek a bétablokkolók és ezek a bizonyos acegátlók, ezek a túlélést javítják, csökkentik a halálozást. Mi a cél? A cél az az, hogy egy szívelégtelen betegnek a frekvenciája, tehát a pulzus száma az 50-60 között legyen, inkább az 50-hez közel, és a vérnyomását le kell nyomni 100/70 higanymilliméter alá. Tehát egy szívelégtelen betegnek egy 90/60 az optimális vérnyomása, vagy mindenképpen 100/70 alatt. Miért? Hát azért, Mert ha a egyébként károsodott szívizomnak csak alacsony nyomást kell produkálnia, és viszonylag ritkán kell összehúzódnia, tehát a szív mindig akkor pihen, amikor el van lazulva, tehát ellazult állapotban van, tehát ha csak 50-szer kell összehúzódnia percenként, ez sokkal ökonomikusabb, sokkal gazdaságosabb a szívizom működése szempontjából, mintha 150-es nyomást kell kifejtenie, és mondjuk 100-as frekvenciával kell működnie. Ilyenkor a szívizom tud pihenni, és ha tud pihenni, akkor tud regenerálódni. Nos, ez történik, ugye itt a halálozás csökkentése kapcsán, erre törekszünk. Én a tüneti kezelésről nem nagyon beszélnék az életminőség javításáról, csak egyetlen egy példa, hogy ide soroljuk a vízhajtókat, tehát nyilván olyan betegben, akinek komoly bokavizenyője vagy tüdővizenyője van, a vízhajtók egyértelműen javítják az állapotát és az életminőségét. Most engedjék meg, hogy ezen az utolsó ábrámon még nagyon röviden beszéljek a jövő lehetőségeiről. Ugye itt vagyunk most a 21. század elején, és itt az ábra másik oldalán ugye én egy hipotetikus 22. századi képet mutatok. Ugye mindig az az olcsó, ha a betegségeket megelőzzük. A betegségeket sokkal drágább, sokkal nehezebb gyógyítani, rosszabb a hatásfok is, mint megelőzni. Tehát nyilván úgy gondoljuk, hogy ez a megelőzés, ugye ezek itt a narancsszínű vonalak és pontok, ez nagyon nagy mértékben előtérbe fog kerülni a következő évszázadban, vagy még ebben az évszázadban. Tudnélik, ha rendesen kezeljük a magas vérnyomást, a magas koleszterin szintet, a cukorbetegséget, ha a rizikófaktorokat csökkentjük, és egy megfelelő életmódi stílust alakítunk ki, a érelmeszesedésnek, infarktusnak számtalan betegséget meg tudunk előzni, és ezáltal meg tudjuk előzni a szívelégtelenség kialakulását is. Ugye nyilván jelenleg itt vagyunk az ábrának a bal oldalán, tehát rengeteg tüneti kezelést alkalmazunk, illetve a kezelésnek még egy darabig nagyon fontos szerepe lesz, egészen addig, amíg a betegségnek a zömét meg nem tudjuk előzni. Ugye ez lenne a 22. századnak a célja, és én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb ezt el fogjuk érni. Én nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmét.